Magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@kráter.hu címre.
Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, ezt mondta a miniszterelnök a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló vasárnapi helyszíni sajtótájékoztatón. Magyar Péter elmondta, jelenleg az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, így már majdnem 100 köbméter víz kerül az erőműbe másodpercenként. Vasárnap reggelre az atomerőmű tájékoztatása szerint 800 megawatt fölött volt az atomerőmű termelése, közölte a kormányfő hozzátéve, így már az egyes blokkban is üzemel egy turbina, és folyamatosan terhelik fel a hálózatra a teljesítményét. Az erőmű teljesítménye nem sokára eléri az 1000 megawattot, és várhatóan szerdára elérhető a teljes 2000 megawattos teljesítmény, emelte ki a miniszterelnök. Új alapokra helyezi az önkormányzati bérlakás rendszert Debrecen. A legfontosabb változás, hogy elsősorban szociális szempontok szerint hasznosítják a bérlakásokat. A rendelet hatályba lépését követően 200 lakás válik elérhetővé az arra jogosultak számára, tudotta a debreceni városháza. A lakástörvény rendelkezéseinek megfelelően 3 bérbeadási kategória jön létre, szociális, költségelvű és piaci alapú. A cél, hogy a megfizethető lakhatási lehetőségeket bővítsék, és a meglévő önkormányzati lakásállományt fejlesszék. Megszűnik a lakbérliciten alapuló versenyeztetése, helyette a szociális bérlakásoknál egy kialakított szempontrendszerű lakásigénylési eljárás alapján rangsorolják az igénylőket. Az elbírálásnál előnyt jelenthet a több gyermekes vagy egyszülős családi helyzet, az alacsonyabb jövedelem, a fogyatékosság vagy tartós betegség, a gyermekvédelmi szakellátásból való kikerülés, vagy ha az igénylők a családok átmeneti otthonában élnek. A közlemény szerint Debrecenben 2017 óta nem történt lakbéremelés, ezért most 15%-os emelkedés várható, de az önkormányzati bérlakások bérleti díja így is messze a piaci alatt marad, tudotta a debreceni városháza. Eddig 209 tankönyvi nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Közülük 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött, ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre. Az iskolában iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelés részeként rendelhetik meg azokat a kiegészítő kiadványokat, amelyek tankönyvé nyilvánítási eljárása addigra sikeresen lezárul, tette hozzá a miniszter. Lannert Judit jelezte, az áprilisban leadott tankönyvrendeléseket ez nem érinti, az iskolák pótrendelésben egészíthetik ki korábbi rendelésüket az időközben tankönyvé nyilvánított és elérhetővé váló kiegészítő kiadványokkal. A cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék, hangsúlyozta a miniszter. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar, a pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. További feltétel a nagykorúság, a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint.
Az időjárásról.
Vasárnap napos idő, várható többnyire kevés pátyol és gomoly felhővel. Az Észak-Dunántúl lehet több felhő, de csapadékot sem valószínű. Az északnyugati északi szél helyenként megélénkül. Délután térségünkben 24-31 fok között valószínű a hőmérséklet csúcsértéke.
Európa Rádió híreit hallották. Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm a rádió hallgatókat az Ablak című magazin műsorunkban. Én Birta Zoltán vagyok. A következő percekben Kárpátalja van terítéken. Kérem, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok!
És közösségek mindennapjai a határon túlról.
Nézzük is a mai témáinkat egy kis ízelítő adásunkból.
Berekszeszi kis térség aktívan kezdi és készül az új tanévre. Szeptember 1-én 4220 tanulót várunk az iskolapadokba. Közülük 306 elsős kezdi meg az iskolai tanulmányait.
Kevesebb cukortartalomra kell számítani, illetve a sav szerkezet se feltétlenül lesz megfelelő. Jó lett volna, hogyha még most a szüret előtt még lett volna egy kis csapadék. Hát illetve mikor volt, akkor is volt egy kis égeső, úgyhogy még az is a termés mennyiség csökkenéséhez hozzájárult bizonyos helyeken.
Jövünk a részletekkel, kérem tartsanak velünk!
És közösségek mindennapjai a határon túlról.
Stúdió. stúdiumban köszöntjük Babják Editet, a Beregszászi Kistérség oktatási és kulturális főosztályának vezetőjét. Üdvözöljük műsorunkban!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit!
Azért nézzük a naptárat, és egyre többet beszélgetünk a gyermekkorunkban arról a szublimációról, mely az iskola kezdés előtt időszakban történt diákként, de azon lesz a tanárok is hasonló módon élik meg. Hogyan zajlik a felkészülés a 2026-os, 27-es tanévre?
A Beregszászi Kistérség aktívan kezdi és készül az új tanévre. Szeptember 1-én 4220 tanulót várunk az iskolapadokba, közülük 306 elsős kezdi meg az iskolai tanulmányait. Amikor a tanév kezdésről beszélünk, természetesen nem csak az iskolákra gondolunk, oktatási rendszerünk magába foglalja az óvodákat, az óvodai tagozatokat, az iskolákat, a gimnáziumokat, a liceumokat, valamint a tanárórán kívüli oktatási intézményeket is. Ide tartozik a Beregszászi Tanárórán kívüli oktatási központ, a Kodály Zoltán Művészeti Iskola, a Gyermek és Ifjúsági Sportiskola is. A legfontosabb feladatunk, hogy szeptember 1-ére valamennyi intézmény készen álljon a gyermekek fogadására, és talán a legfontosabb feladat, amivel szembe kell lesz nézni szeptember 1-én, ez az étkeztetés biztosítása. 4220 gyereket kell lesz ellátni naponta, ilyen ezt mi sosem nem csináltuk, ez nagy kihívás számunkra. Az étkeztetés megszervezése, ez egy komoly feladat lesz, és szerintem az egész szeptemberben ezzel fogunk foglalkozni, mert amit elméletileg kitaláltunk, hogy fognak a gyerekek étkeztetni, nem biztos, hogy a gyakorlatban meg tudjuk valósítani. Iskolákának egy része, körülbelül a fele úgy döntött, hogy saját konyhát fog működtetni, a másik fele pedig meg fogja rendelni az ebédeket. Lesz iskola, ahol ez reggeli lesz iskola, ahol ebéd. Kisiskolákban nem lesz nagy gond, mert nem lesz nagy a létszám, de viszont a nagy iskolák, például a Potosnyák Liceum, a Kossuth Liceum, a Sevcsenkó Liceum, ahol 500-700 gyereknek kell ezt biztosítani az étkeztetést, ez egy nagy felelősség.
Hát és főleg, hogyha ebédszünetben mondjuk 20 perc alatt 500-700 diákot leültetni, meg ebédeltetni, tehát ott nem csak a, ha jól sejtem, az anyagi és a logisztikai részt kell megoldani, hanem önmagában beépíteni az iskolának a életritmusába.
Igen, más ritmusban fogunk dolgozni, ehhez hozzá kell leszokni a gyerekeknek is, és hozzá kell lesz a szülőknek is, pedagógusoknak is, az osztályfőnököknek nagyon sok plusz feladata lesz azzal, hogy vezényeljék ezt a folyamatot. Az a célunk, hogy minél rövidebb ideig a gyerek el tudja fogyasztani a reggeliét vagy az ebédét. Kérem a szülők támogatását is ebben, mert jelen pillanatban a kormány úgy döntött, hogy minden alsósnak egy 50 grémjára biztosítja az étkeztetést, az 5-től 11. osztályosoknak pedig 60 grinnyára. Konkrétan meg van határozva, hogy az ételek, hogy egészséges ételeket egyenek a gyerekek. Nem biztos, hogy fog ez ízleni nekik. Maximálisan.
Kicsit máshoz vannak szokva.
Igen, máshoz vannak szokva. Igen. De viszont ez egy egészséges táplálék, és remélem, hogy itt a szülők is támogatnak bennünket. Azért oszlik ez két részre, hogy reggeli és ebéd, mert úgy tervezzük, hogy már a második óra után megkezdődik ez a folyamat, és aki a második óra után eszik, az a neki egy reggeli menü lesz, aki később, az pedig ebédelni fog. Ez főként a nagyiskolákra vonatkozik, ahol egyidejűleg nem tudunk leültetni 700 gyereket. Ezért a csengetési rend is meg fog változni. Most ez nagy logisztika, de nem csak, mert nagyon költséges is ez a rendszer. Már a helyi költségvetésből ki lett utalva egy 500 000 grivnya, hogy beszerezzük a szükséges konyhai eszközöket. másfél millió grémnyát szétosztottunk az iskoláink között, hogy a konyhát és az étkezdétnek a berendezését modernizálja, plusz emberekre számítunk, akik elvégzik a mosogatást, terítést, meg kell teríteni az asztalra. Terveink szerint azt mondják, hogy jó volna egy ilyen svéd asztalos rendszer, de ehhez is fel kell készülni. Szeptember lesz az, mikor mondják, hogy a puding próbálja az evés.
A szó szerint.
Igen, igen, a gyerekek megmondják, hogy tetszik nekik az új menü. Mi pedig, hogy tudjuk megszervezni ezt a munkát.
Az 50-60 grívnya, ez nagyságrendileg mire elég? Tehát ebből kell kihozni, vagy itt a szülőknek is van úgymond feladata és hozzájárulása, hogy működik ez a része, a finanszírozása az ebédnek?
Biztosan kevesebbet ér, mint tavaly ilyenkor.
Furcsa módon, hogyha nagy tételbe készítik az ennivalót, akkor kevesebb összegből meg lehet oldani. Ez az 50-60 grémnya, ez csak az élelmiszer ára. Csak az alapanyagokért. A többit, a logisztikát, meg a pluszköltségeket, azt a helyi költségvetésből fogjuk biztosítani.
Tehát az egész, a szülőkre van rá
nem, terhelve? Nem. Az egész projekt plusz terhet, körülbelül 11 millió grivnya plusz kiadás lesz ez a helyi költségvetésnek. Hatalmas összegek.
Ebből jön majd aztán valami állami dotáció? Tehát, hogy valahol ezt ellensúlyozzák?
Csak az alapanyagoknak az árát éríti meg kapjuk meg az államtól, a többi nekünk kell biztosítani. Nagyon sok vita volt ezzel kapcsolatosan, hogy szüksége van erre a gyerekeknek, vagy nincs. Félünk attól, hogy a gyerekeink nem fogják megenni az ebédet.
Tehát erre nem lehet kötelezni őket.
Nem, de azt mondják, hogy szeptemberben még a rendszer azt sem fogadja el, hogyha valaki lemond az ebédről. Hogyha például valakinek különleges menüre van szükség, laktózérzékeny, vagy valami hasonló, más típusú, akkor számokra más menüt fogunk megrendelni. Jelenleg a rendszer kötelez mindenkit, hogyha iskolába jár, akkor részesülni kell, el kell fogadni az ebédet. Részesülni kell az étkeztetésből. Később lehet, hogy fognak módosítani.
Nagyon izgalmas kérdéskör ez. Látjuk majd az eredményeket. Nagyon fontos kérdéssel fejeztük a legutolsó alkalmat, amikor itt voltunk a Puzus Edvét előadásában. A kisiskoláinknak a kérdése volt. Azóta szerencsére nagyon sok korábban várt és beígért ígéretnek lehetünk ma talán haszonélvezői. Mi a helyzet azon tanítézményekkel, amelyeknek a létszáma volt kérdéses a szeptemberi iskola kezdésre? A lefokozás, átépítés, illetve teljes átalakulás volt kérdés pont néhány műsorban.
Igen, az egyik legjobb jó hír, talán a tanévkezdés előtt, hogy a 45-ös létszám, ami a gimnáziumoknak a működéséhez volt kapcsolva, vagyis csak akkor lehetett állami pénzből fizetni a pedagógusoknak a bérét, hogyha a gimnáziumban legalább 45 tanuló van. Ez megváltozott, és jelen pillanatban, hogyha az intézmény valamelyik kisebbség nemzeti nyelvén folytatja az oktatást, akkor már ez a 45 számára nem vonatkozik. A mi esetünkben ez azzal jár, hogy nem kell most már azon izgulni, hogy a kis településeken a gimnáziumoknak a tanuló létszáma kevesebb lesz, mint 45, mert megengedi a törvény, és nem kell lesz őket lefokozni. Ez számunkra nagyon jó hír, mert tudunk fenntartani egy foghíjas gimnáziumi rendszert. Például, hogyha abban az esetben, ha nincs 5. osztály, de egy 6. osztály ba jelentkezik 5 gyerek, már tudunk egy gimnáziumi osztályt nyitni. Ez nagyon jó hír számunkra. Van még annak ellenére, hogy megengedett a finanszírozás, de plusz forrás nem biztosítottak hozzá, hogy ezért ezeket a plusz pénzeket a kistérségnek ki kell ezt gazdálkodni, de remélem, hogy meg tudjuk oldani, és nem lesz gond.
Ennek a finanszírozás része úgy néz ki, hogy diák fej adagot, kvótát határoz meg az állam?
Igen, annak ellenére, hogy az egyik dokumentumban elismeri, hogy a kisebbség nyelven történő oktatás sokkal drágább, mert természetesen nincs meg nem magasak az osztálylétszámok, de a másik oldalról plusz költséget nem utal át ennek az iskolarendszernek a fenntartására.
Ez a rendelet, ez meddig van érvényben, tehát meddig stabil, meddig látunk?
Jelen pillanatban a 2026-os évre érvényes, és később majd meglátjuk, hogy fogják-e folytatni, vagy még javítanak rajta 27-es évben. Csak egy évre tervezünk.
Akkor a négy iskola, ami korábban kérdéses volt, akkor működhet Isten kegyelme. Egy nagyon jó tétellel találkoztunk a hírekben, a napokban, amelyben a Brexaszi Kossuth Liceum kapott egy új iskolabuszt. Hogy állunk iskolabuszok területén? Mindig nagy izgalom ez, minden esetben nagy kihívás, ez logisztika, ez 2026-os tanév elején milyen dolgokkal lépünk előre?
Nagy kihívás mindig megszervezni a diákoknak az iskolába történő szállítását is. 6 iskolás busz indul szeptember 1-én. Megpróbáljuk minél hamarabb tökéletesíteni a rendszert. Kaptunk egy új buszt, és lecserélünk egy nagyon régi buszt. Mert volt egy járat, amelyik Gecse-Baktába közlekedett, az már nagyon, nagyon sok műszaki problémával küzd, és nem is tudtuk volna szeptember 1-én elindítani, hogy 6 iskolás busszal készülünk biztosítani a szállítást, és plusz kaptunk a városi tanács kiutalt 3 millió grémnyát, és ezért szeretnénk venni, nagy álmunk, szeretnénk venni egy mikrobuszt. Mert gyakran van, hogy vannak tantárgyi vetélkedők, versenyek, és hogy biztosítjuk a gyerekeknek a szállítását például Ungvárra, ezért le kellett venni egy iskolás buszt a járatról aznap, és ez folyton konfliktusokat okozott, ami természetes is, választani kellett, hogy most a csapat részt vesz-e Ungváron a versenyen, vagy a gyerek bejön Csetfalváról, Badalomból, Halábolról. És hogyha meg lesz ez a kis mikrobusz, ami 8 fős mikrobusz szeretnénk vásárolni, akkor ezeket a gyerekeket tudjuk majd beszállítani versenyekre, ami szintén nagyon fontos.
Illetve bizonyára gazdaságosabb is egy 8 fős buszt elindítani, mint egy 30 fős.
Remélem, hogy ha legközelebb találkozunk, akár már erről is beszélhetünk.
Adásidőnk végéhez érkeztünk sajnos, nagyon sok jó témánk van, viszont egyrészt örülünk annak, hogy az iskolaink megmaradnak, illetve a gyerekeink az étkezési szempontjából el lesznek látva.
Még szeretnénk egy meghívót tolmácsolni, szeptember 25-én lesz megtartva a hagyományos pedagógus konferencia, mindenkit szeretettel várunk, ott fogjuk ismét megbeszélni a múlt évnek a megoldott dolgait, és az új év tanévre vett milyen feladatokkal kezdjük.
Köszönöm szépen még egyszer, sok erőt és áldást kínzéltük a munkáinkra és a szolgálatokra.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Babják Edittel, a Beregszászi Kistérség oktatási és kulturális főosztályának vezetőjével beszélgettünk. There's revival and it's spreading like a wildfire in my heart. A Sunday morning, hallelujah. And it's lasting all week long. Can you hear it? Can you feel it? It's the rhythm of a gospel song. Oh, once you choose it, you can't lose it. There ain't nothing gonna steal my joy. I got an old church choir singing.
that I wander, turn to mountains that I can't climb. Singing in my soul, I got a sweet salvation, and it's beautiful. I've got an old church choir singing in my soul. I've got a sweet salvation, and it's beautiful. I've got a heart overflowing, 'cause I've been restored. There ain't nothing gonna steal my joy.
Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra. Emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
A vonal másik végén köszöntjük Sas Krisztián, szőlész, borászt. Üdvözlünk műsorunkban, hallasz-e bennünket?
Igen.
Hát azért látjuk, hogy a beregvidéki dombokon azért a szőlő már azért mutatja magát, ahogy mondanák ezt régen. Hogyan kell elképzelni a 2026-os szőlő szezont? Milyen várakozással indultatok neki? Hogyan nézett ki az elmúlt néhány hónapban a tevékenysége ezen a területen egy szőlészborásznak?
Hát a tavasszal, igaz, a késői tavaszi fagyok azok mostanában egyre gyakoribbak, tehát az utóbbi években ez megfigyelhető. Tehát ugye a szőlőre is negatív hatással van, tehát kevesebb termésre számíthatunk, illetve az asszály, tehát ez már a többedik év folyamatosan, egy egyhuzamban, amikor ilyen száraz időjárásunk van, és ez nem tesz jót még azoknak a szőlőtőkéknek sem, amelyek öreg tőkék, és amelyeknek a gyökerei mélyen vannak, hiszen már a mélyebb rétegekben is nagyon alacsony vízmennyiség található, és láthatjuk, hogy a levelek kanalasodnak, sárgulnak, nehezebben mennek végbe a biokémiai folyamatok, és ennek köszönhetően kevesebb cukortartalomra kell számítani, illetve a savszerkezet se feltétlenül lesz megfelelő. Jó lett volna, hogyha még most a szüret előtt még lett volna egy kis csapadék, hát illetve mikor volt, akkor is volt egy kis égeső, úgyhogy még az is a termésmennyiség csökkenéséhez hozzájárult bizonyos helyeken. Nyilván ezek a dolgok sokszor dűlő vagy kitettség függőek, tehát vannak olyan ültetvények, ahol mondjuk a tavaszi fagy kevésbé okozott kárt, vannak olyan ültetvények, ahol a jégeső is kevésbé okozott kárt, illetve amelyeket az asszály is kevésbé tud károsítani.
Beszéljünk a fagyról, ez volt első időrendi sorrendben az első. Mennyire érzékeny a szőlő a fagyokra?
Igazából ez fajta függő, hogyha azt, hogy nézzük, hogy vannak olyan fajta, például a Rajnai Rieslinget vesszük alapul, amelyek Németországból származik, és a főleg úgynevezett hűvös klímájú borvidékeken termesztik, akkor ezek teljesen jól bírják, tehát probléma nincs. Illetve azt is hozzá kell tenni, hogy ezek később is fakadnak, tehát amikor mondjuk a korai fajták már a rügyek kifakadtak, és a fiatal
pár centis hajtásokat nyilván jobb, könnyebben tudja károsítani a tavaszi fajt. Tehát ez elsősorban fajta függő. Aztán ott van még tényleg a dűl és a kitettség. Egyébként ha megnézzük, akkor a legtöbb fagykár az alacsonyabb fekvésű területekről érkezett, az alacsonyabb és sík fekvésű területen, míg mondjuk a domboldalon, a dombtetőn ott kevésbé érte fagykár a szőlőket. Hát és hogyha most fajtákat, ha mondhatnék, inkább ez az írsailüvér, muskotáj, ezek, amelyek korán fakadnak, ezeket érte jobban a tavaszi fagykár.
Beszélünk a lassan két hete, több mint két hete ezelőtt történt viharkárról. Mennyire veszélyes a szőlő esetén, hogy a jég az elveri a termést?
A jég az több problémát is tud okozni, tehát egy nyilván a terméscsökkenés, ez az egyik legfontosabb, a másik pedig a betegségeknek a felszaporodásához nyit utat, nyitja a kapukat, hiszen megsérülnek a bogyók, megsérülnek a hajtások, és itt a kórokozók könnyen be tudnak jutni a növénybe, tehát az járt jól, aki mondjuk vagy előtte permetezett idővel, és vagy pedig az, aki, hogyha amikor már megtörtént a jégkár, akkor utána permetez. Tehát a szőlő, hogyha ebben, tehát hogy két héttel ezelőtt körülbelül volt ez a vihar, illetve a jégeső, ilyenkorra már egy gondos szőlős gazdának azért a hajtásaik be vannak igazítva a hajtástartó húzalpárok közé. Vannak bizonyos szőlészek, azok a leveleket is a fürdzónából leszedik, hogy minél több napsugár érje a fürtöket, és akkor ahol megtörtént a hajtásválogatás, az igazgatás és még levelezés is, ott annál nagyobb kár tudott okozni, hiszen nyitott volt a fürdzóna a jégeső számára, illetve, mint mondtam, hogy a hajtáson, illetve a hajtáson is, hogyha okoz valamilyen sérülést, akkor azon keresztül a kórokozók be tudnak jutni a növénybe.
2026-ban mi maradt ezekből a tényezők után? Mi maradt a jégből, mi maradt a fajokból? Hogyan néz ki a termés?
Hát azt látjuk, hogy a bogyók azok kisebbek, hiszen nincsen elég víz a számára, tehát hogy amit ő meg tudna szépen dagadni, tehát így kevesebb lényerességre számíthatunk. Benne van a pakliban az, hogy mint 2024-ben, akkor is volt egy ilyen hosszan eltartó aszályos időszak, amikor koncentrált bogyókat tudtunk szüretelni, tehát például könnyű volt természetes édesbort készíteni, viszont most a piac az nem ezeket a nehéz, magas alkoholú vagy esetleg édesborokat keresi, hanem sokkal inkább az egy könnyű ivású, gyümölcsös, frissítő, alacsony alkoholú, jó savszerkezetű borokat, és hogy ha most mi ezt el szeretnénk érni, akkor korábban kell valószínűleg szüretelni, tehát ez azt jelenti, hogy bizonyos fajtáknál, akár illatos fajtákra gondolok elsősorban, itt a otthon elmuskotály, írsőlivér, csabagyöngye, itt a Beregvidéken azért szerintem egy hét múlva, két hét múlva már kezdődhet a szüret.
Van az az állapot, amikor kevesebb szőlő van a lugason, kevesebb szőlő van a sorokon, de a bor minősége mindent visz, és értéke szempontjából lehet, hogy jobb évet zárunk, mint amikor sokkal több van belőle, és kevésbé minőséges?
Igen, hogyha jó kezekben van, és az ember tudja, tehát a szőlész, a borász tudja azt, hogy milyen problémákat okozhat a magas UV-sugárzás az asszály, tehát hogyha ez nagyobb cserzőanyag tartalmat biztosít, tehát a magasabb héj hús arány, akkor a magasabb a fehérje tartalma, hiszen a szőlő próbál védekezni, és hogyha jó borászati technológiával járunk el, időben szüretelünk, akkor ezeket a problémákat ki tudjuk küszöbölni, és igen, nagy koncentrációjú borokat tudunk kapni, magas potenciállal, tehát hosszan érlelhető. Például vörösboroknál mediterrán típusú komoly borokat. Itt a problémát az jelenteti, tehát a felvásárló piac, hiszen az utóbbi időben azt látjuk, hogy a tendencia felé mutat, hogy a fogyasztók azok a könnyű, illatos, harsogó, friss borokat, alacsony alkoholtartalmú borokat keresi.
Hogyan kell kinéznie a szüretnek? Mennyi külső tényezőnek kell együtt állni, a zaratason már túl vannak a mezőgazdászok, a kalászosok szempontjából. Ti hogyan készültek el az időszakra? Hogy fog kinézni, és mikor veszi kezetét igazából?
Hát a legfontosabb az, hogy elő legyünk készülve. Tehát ez azt jelenti, hogy a tartályok azok ki legyenek ürítve, ki legyenek fertőtlenítve, tehát lúggal is, savval is megfelelően tartsuk be a higiéniát. Tehát az rendben van, tehát most kiürítjük, lefertőtlenítjük, de még közvetlenül, mivel bejön a szőlő, azért még egy mosás kap. Illetve a gépeket át kell őket zsírozni, be kell indítani őket, hogy ne akkor derüljön ki, hogy van valami probléma, esetleg egy csapágy beragadt, amikor már tényleg bent van a szőlő, hiszen volt már rá példa, hogy ez nem volt rá odafigyelve, és akkor így a szőlő nem tudta a prés megfelelően kinyomni. Tehát ezekre mindenféleképpen oda kell figyelni, így készülünk. Aztán legyenek megbízható embereink, akik ismerik a szőlőfajtákat, és hát nézzük folyamatosan a cukorfokot, mérjük a savtartalmat, hogyha van valakinek lehetősége laboratóriumba vinni, akkor az lenne a legpontosabb, hiszen a cukorsav arány az egy nagyon jó mutató, hogy mikor kell szüretelni a szőlőt, illetve kóstoljuk is a szőlőket, tehát az egy dolog a laboratóriumi vizsgálat, fontos az organoleptikus vizsgálat is, amikor mi a szánkkal megkóstoljuk, és akkor érezhetjük azt, hogy mikor van rendesen megérve a szőlő, és hogy mikor optimális az érettsége, hogy bornak jó legyen. Tehát megint itt nagyon sok, tehát attól függ, mi a cél, tehát hogy technológiai érettségben születeljük, tehát hogyha friss, könnyűivású cash flow borokat szeretnénk készíteni, vagy pedig egy nehezebb, de magasabb potenciál, hosszú érelésre szánt bort, akkor persze akkor később születeljük le az adott szőlőt.
Ez időben hogy néz ki idén, hogyan látjátok, hány nap, hány hét múlva veszi kezdetét?
Szerintem egy olyan 2 hét múlva már fogjuk kezdeni a Solarisszal, ami egy korai érésű szőlőfajta, és akkor rögtön a muskotályokkal, tehát otonel muskotály, sárga muskotály, akár citronéma haradzs, egy kis hírsőlivér, és akkor szépen lassan haladunk tovább az olyan fajták felé, amelyeknek például alacsonyabb a savtartalma, ilyen például az olasz rizling, a sassla, hiszen tehát ezek olyan közép érésű szőlőfajták, tehát ez azt jelenti, hogy olyan szeptember, közepe szeptember vége felé szoktuk őket szüretelni, de most ebben az évjáratban, hogy megőrizzük a savakat, most ez azért korábban. Tehát a muskotályos fajták után közvetlenül ezek a szőlőfajták fognak következni, és akkor legvégül hagyjuk a kék szőlőfajtákat, illetve azokat a fehér fajtákat, mint például az aranyit, amiből természetes édesbort fogunk készíteni.
Érdekessége az időjárásnak a változása, hogy óriási kihívások elé állítja a gazdákat különböző területen. A kalászosoknál halljuk, hogy évek óta ez a szárazság ez nem tesz jót a mezőgazdasági termelés, szabadföldi termelésnek. A szőlészek, barászok hogy állnak ehhez a most kialakult változó időjáráshoz? Mi a jövő, ha szárazságot veszük figyelembe a szőlőink területén? Ez gondot okoz? Fajtákat kell váltani? Vagy ez egy a szőlő szempontjából nem egy krízises időjárási állapot?
Hát a jó szőlős gazda az azért próbál igazodni az éghajlatváltozáshoz, illetve a borász is, tehát azért azt tudni kell, hogy a borkészítés az nem egy sablonszerűen, főleg így, hogyha kis üzemről beszélünk, vagy családi vállalkozás, akkor nem, mert a nagy üzemnél ott fontos az, hogy évről évre ugyanazt a minőséget produkálják. Ott ezt be tudják lőni analitikai módszerekkel és különböző segédanyagokkal, illetve a hőmérséklet optimalizálásával be tudják állítani azt, hogy körülbelül hasonló tételt készítsenek évről évre. Viszont nekünk kis termelőknek azért alkalmazkodni kell, és hát arra nincs lehetőségünk, hogy itt most kivágjunk szőlőfajtákat és újra telepítsük, hanem itt elsősorban játszunk a szüreti időpontok megválasztásával, illetve azzal, hogyha most terve lenne például egy új ültetvény telepítése, akkor abban az esetben persze a fajtákat is úgy választanánk meg, hogy hogy olyan fajtákat ültetnénk elsősorban, amelyek jó savgyűjtők, és olyan, amit eddig késő érésű fajták közé sorulunk, hiszen ezek most már korábbra húzódik a szüretidőpontjuk, és ezáltal biztonságosabban tudjuk ezeket termelni, illetve szüretelni, és sokkal jobb egyensúlyban lévő borokat tudunk belőlük készíteni. Nagyon fontos szerintem most megemlíteni, hogy fel fognak értékelődni a régi magyar szőlőfajták, úgy mint a bakator, a szerényműzöld, a furmint, a házlevelű, hiszen ezek mind-mind jó savszerkezettel bíró szőlőfajták, és jó szüretidőpontot eltalálva rendkívül akár friss borokat is tudunk belőle készíteni, üdeborokat, akár nagy potenciálú testes fehér borokat is.
Nagyon szépen köszönjük a beszélgetés időt szántál ránk, és örömmel veszük, hogyha később is tudunk majd az eredmények kapcsán beszélgetni erről a témáról. Nagyon izgalmas és sok erőt és áldást kívánok az idei születésnapra.
Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Sas Krisztiánnal, Szőlész borásszal beszélgettünk.
A lot of us grew up believing at any moment we could lose it all, and at the drop of a hat, God might turn his back and move on. A lot of us feel like we blew it, thinking that we're just too far gone. But I want you to know there's still a hope for you now. No matter what you've done, you can't erase his love. Nothing can change it. Been a better time to get clean. So come as you are, run to the cross and be free.
És közösségek mindennapjai a határon túlról.
Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi fért a mai adásunkba, szeretném megköszönni a figyelmet. A szerkesztő munkatársaim nevében kívánok áldott napot és jó rádiózást. Birta Zoltán búcsúzik Önöktől. Isten velünk, a viszonthallásra.
Európa Rádió Kárpátaljai magazin műsorát hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.
Let our praises remind all the darkness of how great and how mighty our God is. For the battle belongs to the Lord and no one else. We are standing in holy defiance. We're declaring aloud in the silence that the battle belongs to the Lord and no one else. No. As we take back the ground from the darkness, the battle belongs to the Lord and no one else. You're the banner we raise in the chaos. No, the gates of hell won't stand against us. The troubles, the trials, the shadows, the sorrows, the long nights, the hard fight. We are the prophets, the voice in the darkness, declaring the battle.